kaptam egy felkérést egy film szerepre, ami igazából hát mindenféle politikát, hovatartozást, nem tudom, bármi ilyen jellegű döntést abszolút mellőzött részemről. Hát, ha egy színész kap egy felkérést egy film szerepre, ami ráadásul egy jó filmnek ígérkezik, akkor miért kéne azon gondolkoznia, hogy majd nem tudom, esetleg azért fogják utálni az emberek, mert alapvetően mindent utálnak. Most már azt vettem észre, hogy így mindig van egy ilyen rész, hogy történik mondjuk egy történelmi filmnek a tervezés és a bemutatása, és hát egyértelműen az emberek sajnos abból a aspektusból nézik, hogy hát ez most megint mennyi pénzbe került nekik, mármint hogy ugye az adófizetőknek, meg hogy hát ez most megint hány százmillió forintból készült el, és akkor ugye már biztos a Veréb Tamás a nem tudom, harmadik házát vette ebből, stb. És még ennek a tetejében én ugye sajnos egy picit nem átgondoltan, vagy meggondolatlanul azt mertem mondani, ami egyébként tartom, hogy ez való igaz, hát ott a forgatásokon mi rengeteget beszéltünk a rendezővel, a producerekkel, a többi színésszel, ez egy ilyen szálló ige volt gyakorlatilag, hogy ha, basszus, tényleg, hát ez azok a képek tök úgy néznek ki, mint mondjuk egy ilyen, például egy ilyen trónokharca világ. Na most, hogy ezt ennyire felkapták, az pedig, az meg nyilván annak a rossz indulatnak és annak a megkeseredésnek az eredménye valószínűleg, hogy az emberek már mindenben azt látják, hogy mert ez politika, akkor most innentől ez a Veréb Tamás ilyen vagy olyan. Én meg azt gondoltam, hogy abban, hogy én elvállalok egy film szerepet, amiben én megpróbálok jól teljesíteni, és még, bocsánat, még büszke is vagyok rá, hogy jól néz ki az, amit én láttam belőle, hát azért akkor azért megkövezni valakit.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Veréb Tamás a mai vendégünk, színész, énekes, zenész, előadó művész, a 2016-os Sztárban Sztár nyertese. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
Éppen azt beszéltük itt adás előtt, hogy olyan sok minden fűzhető a neved mellé, amit most itt elkezdtem felsorolni. Tehát színész is vagy, énekes is vagy, előadó művész is vagy, nagyon-nagyon sok minden is, sok minden vagy. De minek tartod így első körben magad? Egyáltalán van ennek jelentősége, vagy szoktál ezen gondolkozni? Mert hogy azért kérdezem, mert vannak olyan színészek, zenészek, akik mind a két műfajban fontos szereplők, és meg szokták nekem mondani, hogy ők elsősorban zenészek, vagy én elsősorban színész vagyok, vagy elsősorban szinkron színész vagyok. Szóval számít ez neked amúgy?
Ez nálam is így van. Nem is azért, mert nekem számít, hanem mert egy picit úgy érzem, hogy a hovatartás vége, tehát hogy mondjuk én eldöntöttem, hogy egy picit az arányokon szeretnék változtatni néhány évvel ezelőtt. Ugye engem úgy ismert meg az ország egy bizonyos része, ugye a Sztárban Sztár című show műsorban, és előtte még ugye az Operett Színház színészeként. Tehát musical előadásokban, főszerepekben debütáltam, és hát ugye onnantól kezdve 2016-ban jött az első ilyen zenei lehetőségem, ami valóban egy énekes előadó művészi dolog volt, nem csak a szereplés miatt, hanem úgy egyébként, amikor bennem is felébredt, hogy én egyébként szeretnék saját zenéket csinálni, saját gondolatokat közvetíteni, és aztán egy picit kezdtem azt érezni, hogy talán inkább nekem ez az irány, tehát ez az, ami felé igazán szeretnék tartani, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk eltagadnám az eddigi színházi feladatokat, vagy mondjuk ezentúl nem vállalnék szívesen, hanem egy picit az arányokon szeretek én változtatni, vagy szeretnék, és ezért azt mondom neked.
Tehát akkor zenészként utassanak be első körben.
Most leginkább az ami igazán foglalkoztat. Igen.
Mert azt hiszem az életrajzodban, hogy te már 9 éves korodban színpadon voltál, ezt mindig kiszokták emelni, ugye Miskolcon, a Miskolci Nemzeti Színházban, és ott néztem akkori képeket, nyilatkozatokat, nagyon, tényleg mindenki egyöntetően azt mondta, hogy nagyon-nagyon tehetséges, vagy színpadra teremtettél idézőjelben, tehát, hogy ha valaki, talán ott úgy fogalmaztak, hogy tényleg, ha valaki, hogy mondjam, nagyon klasszikusan a színpadra kell, hogy álljon, az te vagy. Tehát ehhez képest kérdezem, hogy most hogy
nagyon jól hangzik. És igazából a színpad az szerintem az egy téves út, amikor elkezdjük megpróbálni definiálni, hogy, vagy külön választani, hogy mondjuk egy színész mondjuk csak színházat csinálhat, vagy mondjuk egy előadó művész tehát mondjuk a könnyű zenét eleve megfogalmazni, hogy akkor most a popzene is könnyű zene, a musical is könnyű zene, hogy miért ne lenne helye mondjuk Veréb Tamásnak mondjuk egy könnyű zenei színpadon, és mellette ugyanúgy lehet helye mondjuk a Puskás a musicalben, vagy a Kőszívű a Baradai legendában egy szereplőként. Én azért tartom azt, hogy szerintem itt a történetmesélés a kérdés, vagy a kulcs, hogy az ember a saját történetét meséli el a zenében, vagy éppen másokét. És éppen emiatt nagyon jól esik, amit mondtál, hogy tényleg 9 éves koromtól kezdve ez egy egyértelmű dolog volt, hogy nekem is az volt, hogy én mindenképpen színpadon szeretnék állni. Most az, hogy ez milyen színpad, az meg igazából, nem mondom, hogy lényegtelen, de
színpad.
Ez mindig változott, igen. Tehát mai napig van, hogy egészen apró közönség előtt lépek fel mondjuk egy akusztikus koncerten, most az aprót nyilván ez lehet 50 vagy 500 fő is, kinek mi az apró, de hogy vannak egészen meghitt pici koncertek is mellette, mondjuk a másik napon meg fellépek a, nem tudom, a szuperkoncerten a Szoborparkban, most hirtelen nem tudtam kimondani, vagy mondjuk éppen az Erkel Színházban 2000 embernek játszom a Puskás a musicalt, tehát hogy ebben igazából én a színpadot ezért nem szeretem ennyire meghatározni, vagy leszűkíteni. Én nagyon szeretek színpadon állni, és nekem ez a fontos.
Ha már egyébként ezt a szuperkoncertet említetted, ugye az egy új, kicsit új szerep volt ott neked is, abban a szempontból, és sokan felhozták azt, hogy ott például ilyen Balázs Fecó dalok jöttek elő, ugye, hogy változnak az évszakok, és ezt mindig szoktad mondani, hogy nagyon szereted őt is, meg egy picit ilyen régebbi stílusokat, régebbi zenéket is. Ez honnan jön például? Vagy a dallamosságát, a mondani valóját? Ugye azért itt, és említetted az előbb, azért kapaszkodok erre rá, mert említetted, hogy fontos az, hogy legyen azért mélyebb mondani valója és üzenete is egy-egy számnak, és mondjuk például ez jutott eszembe, a változnak az évszakok, mert hát ha valaminek, akkor annak nagyon van. Ennek lehet ebben jelentősége, hogy ezeket kedveled, szereted?
Abszolút van. Hát nyilván tehát az üzenet átadása szerintem nagyon fontos, hogy most ez éppen milyen üzenet, az egy másik kérdés, mert bevallom, nekem is vannak olyan dalaim, meg következnek például olyan dalaim, amik éppenséggel mondjuk nem akarnak annyira mélyen szántóan magasztos, mély gondolatokat közvetíteni, szimplán az, hogy jó hallgatni egy zenét, és mondjuk jó, nem tudom, egy buli közben meghallgatni. Tehát azt gondolom, hogy valahol kell idézőesen kiszolgálni azt is, hogy a saját nem tudom, azt az oldalamat, tehát ami mondjuk nem véletlenül alakult egy ilyen Tom Sparrow művész néven, ugye egy teljesen új zenei vonal, amin egyébként nagyon gondolkozom most, hogy ez megmarad-e. Viszont a lényeg, hogy abban hiszek, hogy a sokoldalúság az egyik kulcs ilyen téren. Tehát egy előadónak, egy színésznek is szerintem ma már főleg muszáj sokoldalúnak lennie, gyakran tudni megújulni, mert egyszerűen, egész egyszerűen nem lesz izgalmas, amit csinál. Régen, mondjuk 50 évvel ezelőtt, például az egyik kedvencemet, a Balázs Fecót nézve, a Balázs Fecónak talán még elég volt Balázs Fecónak lennie, és írdatlan jó zenéket írni, hihetetlen közlésvilággal, azzal a melódiagazdagsággal, azzal a zenei összetettséggel, ami jellemezte például az ő zenéjét. Ma már valószínűleg, hogyha Balázs Fecó ma is nem okoskodni akarok, ez az én véleményem, vagy az én aspektusom, hogyha Balázs Fecó ma énekelni ezeket a dalokat, akkor valószínűleg neki is egyszerűen muszáj lenne 2-3 éven belül valami egészen újat mutatnia, mert ennyire halad a világ. Tehát most már nincsenek 10-20 évig tartó állócsillagok megújulás nélkül.
Éppként, ha már az állócsillagról volt szó, megemlítetted ugye az Operett színházat, ott ugye 2018-ban jöttél el az Operett színháztól, és most utána néztem, pontosan annak apropóján, amit most mondasz, hogy ott azzal indokoltad, amikor eljöttél, hogy sorra lekerültek a repertoárról azok a darabok, amelyek egyébként nagyon fontosak voltak neked. Például, amit itt említettél, vagy amit láttam, a Quasimodo történet, ugye Notre Dame-i toronyőr, de hát azóta is, ugye nagyon sok főszerepet játszottál ott, kiemelt, hát mindig klasszikusan szokták hozni ezeket, amiket ott játszottál, a Romeo és Júliát, hát a legfiatalabb Róma, éppen amikor készültem, hát szerintem a keréseknek a nagy része az erre ment rá, hogy te voltál 19 évesen,
igen.
Szóval, hogy nagyon megbecsültek téged ott, legalábbis úgy tűnt így kívülről. Ehhez képest meglepett ez az indoklás, hogy emiatt jöttél el. Tényleg ez volt, hogy valami miatt más szerettél volna játszani, vagy más hiányzott onnan valami?
Ez egy nagyon összetett dolog. Egyrésztről nagyon köszönöm, mert nagyon felkészült vagy, és ez nagyon jól esik. Másrésztről pedig nyilván azért nagyon mélyen nem szeretnék belemenni, mert nyilván ez egy 5 éves történet, és visszafelé nem szeretek már okoskodni. Viszont nyilván azért az, ami egy újságcikkben megjelenik, és mondjuk egy ilyen helyzetnek maga a kommunikációja, az azért nem mindig a teljes tiszta valóságot fekít.
Hát ezek kérdezem, hogy mi lehetett, kommunikáció.
Igen. Abban egyébként, tehát hazugság nincs benne. Tehát valóban ez történt, hogy azok a darabok elkezdtek szépen lekerülni, amit egyébként ma is látni az Operettszínház repertoárján, hogy és megint csak kívülről, meg már nem akarok okoskodni, de hát nyilván én azokat az előadásokat szerettem, azt a musical korszakot, ami akkor történt, tehát amiben én is valóban hihetetlen jó lehetőségeket kaptam, mert 19 évesen ezeket a klasszikus nagy musicalek főszerepeit eljátszani, hihetetlen élmény volt, és hihetetlen lehetőség. És ehhez képest 2018-ban, de már előtte 1-2 évvel kezdtem azt érezni, hogy egyszerűen fogynak azok az előadások, fogynak azok a lehetőségek, amik engem mondjuk előtte igazán mozgattak, és ez a megbecsültség, vagy nem tudom, ez pedig nagyon kezdett megváltozni, és most nem szeretnék semmi nagy titkot elárulni, viszont az akkori vezetőség valamiért benne nem látott már fantáziát, és én ezt erőteljesen elkezdtem érezni, vagy hát erőteljesen elkezdték velem éreztetni, hogy hát itt igazából nem nagyon terem már nekem babér, viszont máshová meg nem mehetek eljátszani, meg nem vállalhatok el televíziós műsort, stb. És ugye abban az időben ez volt az egyik legnagyobb, tehát ezeken túl egy új, óriási lehetőség, hogy én mondjuk a Sztárban szerepelhettem, vagy annak az ilyen spin-offjában, ugye ebben a Sztárban szemben egy kicsiben, meg csak show és más semmi, tehát hogy show műsorokban mutatkozhattam be egész Magyarországnak a tévéképernyőkön keresztül. Ott meg nyilván játszhattam volna tovább, mondjuk azelőtt volt 20-30 előadásom, mondjuk 20 előadásom egy hónapban komoly főszerepekkel, amik szerintem valóban értékes előadások voltak, majd következett volna egy olyan időszak, amikor így szép lassan háttérbe szorulok. És a lényeg, ami igazából engem mozgatott már akkor is, amiért nagyon sokan, hát így utólag már egy picit engem igazolva, és ezt őszintén merem vállalni, így nem mondok neveket, de nagyon sok olyan kollégám, akik 40 éve a pályán vannak, és például az Operettszínház színpadán is találkoztunk nagyon-nagyon sok szerepben, meg előadásban. Végül engem, hogy is mondjam, engem nyugtázott ez a helyzet, és azt mondták, hogy fú, ez milyen bátor döntés volt, hogy felismerted, hogy lépni kell, és azt mondtad, hogy nem fogod megvárni, amíg mondjuk szépen elindulsz lefelé a lejtőn, és elfelejtetnek az emberek, és egyszer csak azt mondják, hogy rád már nincs szükség, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor szerintem, amit én tudok, és amiért én tanultam ennyit, amiért én most itt vagyok, az azért van, mert én rengeteg energiát tettem bele, és van helyem ezen a pályán. Ha ti úgy érzitek, hogy nincs helyem, akkor elmegyek is máshol.
Igen, azért akartam erre rákérdezni, mert pont emiatt, amit mondtam, mert nehéz volt így nyilván külső szemmel azt látni, hogy vajon, hogy téged próbálnak egy picit háttérbe szorítani, és ennek az okát volt nehéz talán megérteni pont az előzmények miatt, amit mondtam, hogy milyen klassz és nagy szerepeket játszottál, és utána te is azt mondtad, hogy egyfajta ilyen szabadúszó státuszba kerültél, meg hogy szeretnél kitörni, ezt talán mostanában volt szó, hogy szeretnél kitörni a skatujákból, hogy ezek szerint be is skatujáztak akkor?
Szerintem mindenkit mindig beskatujáznak, tehát hogy ez nyilván nem egy új dolog. Ami az újdonság, vagy ami kivételessé teszi ezt a helyzetet, az, hogy én nagyon érzékeny vagyok erre. Tehát én, vagy érzékeny lettem erre.
Amit a kifejezésre, hogy be akarnak skatujázni, vagy a helyzetre?
A helyzetre persze, hogy valaki azt mondja, hogy és valahol meg el is kell fogadni ezt nyilván, tehát hogy nem akarok itt most világot megváltani, mert tudom, hogy egyszerűen így működik. Tehát ez így működik nagyon régóta. Emberek vagyunk, és ha én ránézek valakire, én is azonnal skatujázok, hiszen ez a rendszerünk, így működünk, csak az a különbség, hogy mondjuk szerintem, hogy mondjuk az első ránézésre, vagy mondjuk az első blikre jött ötletünk valaki kapcsán, az mondjuk meg tud-e változni rögtön ezután. Tehát, hogy mondjuk azt mondom-e én magamnak, hogy jaj, mit, most mondok egy nagyon buta példát, hogy jaj, hogy néz ki ez az ember, és akkor utána lehet, hogy már én hamarabb rajta kapom magam, mert én nagyon figyelek erre tudatosan, és hamarabb rajta kapom magam, és azt mondom, hogy de hülye vagyok, hát miért vonok le egyből következtetéseket, hogy most hogy néz ki, hát lehet, hogy rossz napja van, bármi, vagy csak így szeret öltözködni, bár mi közöm nekem ahhoz, hogy ő hogy néz ki az én világomnak, és ebben most egy nagyon távoli példát hoztam, de a lényeg, hogy amikor mondjuk azt mondják majd 15 év múlva, hogy Verér Tamás az Operettszínház művésze, akkor úgy azt érzem, hogy nem áll, gyerekek, hát 2018-ban jöttem el, ez mondjuk 2030-ban már hogy lehet releváns. Csak mellette meg nyilván az tudom még egyszer, hogy az emberek hogyan működnek, és valakiről beakad egy info, Berecki Zoltán az Operettszínház művésze. Ő mai napig az Operettszínház művésze, pedig 10 éve nincs ott.
Uh-huh. Ennyire zavar, vagy figyelsz arra, hogy mit mondanak rólad az emberek? Tehát számít
Hogyne, ez? Persze, hát valahol ez nyilván kell, hogy foglalkoztassa az embert, főleg úgy, hogy saját magam menedzsmentje vagyok gyakorlatilag ilyen téren, a producere, a bookingosa, a menedzser, a sajtósa, tehát ilyen téren nekem ez azért fontos, hogy ha most itt ülne mellettem egy menedzser, akkor ő valószínűleg ugyanezt mondaná, hogy hát hogy ne lenne fontos, hogy a mi emberünkről mit gondolnak, mi a közvélemény, hogyan nevezik, tehát például, hogyha most olyan kapcsán, vagy annak a kapcsán nézzük, hogy én szeretnék kitörni ebből a csak musical színész egy musical énekes kategóriából, és mondjuk csinálni egy teljesen más albumot, mondjuk egy zenei albumot, egy hip-hop albumot, akkor gyakran találkozom azzal, meg találkoznék is, hogy mondjuk azt mondják az emberek, hogy de hát ez nem te vagy. Én meg ott állok, hogy bocsánat, egy picit csak jobban tudom, hogy én mi vagyok, mint te, azért, mert láttam mondjuk egy előadásban. Tehát, hogy ilyen téren én a sokszínűségben hiszek, és talán ez a lényeg, mm-hmm. hogy nem abban, hogy valaki egyfajta dolog, tehát hogyha mondok még egy buta példát, hogyha mondjuk Nagy Ervin azt mondaná most holnap, hogy ő balettozni fog, akkor én valószínűleg lehet, hogy elsőre ugyanígy néznék, hogy a Nagy Ervin balettozni fog.
De aztán, ha kiállna a színpadra is balettozna.
És csinálna, és kitartan csinálna, akkor utána én már biztosan azt mondanám, hogy tök jó, a Nagy Ervin balettozik, mert hogy miért ne csinálhatnád. Annyi félék vagyunk, és annyiféle dologhoz lehet közünk, hogy sokszor inkább átoknak érzem egyébként, tehát így visszakanyarodva a beszélgetés elejére, ezt a sokféle titulust, mert az ember valahol magyarázkodni kényszerül, pedig mi sem természetesebb annál, hogy valaki mondjuk többféle dologban kipróbálja.
Mondjuk magát. Az biztos, hogy azok a szerepek, amelyek aztán később megtaláltak téged, ott szerintem pont adja magát, mert mondjuk ugye már szó volt a Kőszívűről, a Puskásról, hatalmas nagy produkciók, hát ott aztán mindenre szükség van, ott színésznek is kell lenni, táncosnak is kell lenni, zenésznek is kell lenni, tulajdonképpen egy nagyon-nagyon összetett szerep. És azért, hogy így ilyen szerepek megtalálnak, azért az visszaigazolja, nem? Tulajdonképpen a döntéseidet, óriási nagy produkciók, nagyon nagy sikerrel mentek. Mindig elmondod nagyon-nagyon sokszor. Egyébként azt hiszem, pont az Aranybulla kapcsán, hogy nagyon-nagyon fantasztikus képi világú és nagyon komoly, most filmről beszélve természetesen, és hogy azt mondtad ott például az Aranybulla kapcsán, hogy felveszi a versenyt ugye a Trónok harcával, ezt mindenki kiemelte.
Igen, igen.
Ez így utólag vicces, vagy nevet rajta, mert sokan
rajta.
Ugye azért ilyen kettős volt ennek a megítélése.
Sőt, nem is kettős volt, tehát ha nagyon őszinte akarok lenni, vagy őszinték akarunk lenni, akkor ez egy nagyon rosszul felkapott, egy nagyon rosszul tálalt és rosszul kiemelt dolog volt részemről. Egy igazából egy ártatlan elszólás volt, tehát én kaptam egy felkérést egy film szerepre, ami igazából hát mindenféle politikát, hovatartozást, nem tudom, bármi ilyen jellegű döntést abszolút mellőzött részemről. Hát ha egy színész kap egy felkérést egy filmszerepre, ami ráadásul egy jó filmnek ígérkezik, akkor miért kéne azon gondolkoznia, hogy majd nem tudom, esetleg azért fogják utálni az emberek, mert alapvetően mindent utálnak. Most már azt vettem észre, hogy így mindig van egy ilyen rész, hogy történik mondjuk egy történelmi filmnek a tervezés és a bemutatása, és hát egyértelműen az emberek sajnos abból a aspektusból nézik, hogy hát ez most megint mennyi pénzbe került nekik, mármint ugye az adófizetőknek, meg hogy hát ez most megint hány százmillió forintból készült el, és akkor ugye már biztos a Veréb Tamás a, nem tudom, harmadik házát vette ebből, stb. Stb. És még ennek a tetejében én ugye sajnos egy picit nem átgondoltan, vagy meggondolatlanul azt mertem mondani, ami egyébként tartom, hogy ez való igaz, hát ott a forgatásokon mi rengeteget beszéltünk a rendezővel, a producerekkel, a többi színésszel, hát ez egy ilyen szálló ige volt gyakorlatilag, hogy ha, basszus, tényleg, hát ez, azok a képek tök úgy néznek ki, mint mondjuk egy ilyen, például egy ilyen trónokharca világ. Na most, hogy ezt ennyire felkapták, az pedig, az meg nyilván annak a rossz indulatnak és annak a megkeseredésnek az eredménye valószínűleg, hogy az emberek már mindenben azt látják, hogy mert ez politika, akkor most innentől ez a Veréb Tamás ilyen vagy olyan. Én meg azt gondoltam, hogy abban, hogy én elvállalok egy film szerepet, amiben én megpróbálok jól teljesíteni, és még, bocsánat, még büszke is vagyok rá, hogy jól néz ki az, amit én láttam belőle, hát azért akkor azért megkövezni valakit, és ez megint ez a büszkeség kérdés, hogy még valaki elismerheti-e, hogy valami jó, vagy valamiben mondjuk
ezt éppen,
ő jó.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire, mert mondtad, hogy mennyire számít az, hogy ki mit gondol rólad, és hogy milyen a megítélésed, és egy picit azért a mai magyar színházi életben, film készítésben, a költségek esetében is, hogy egyáltalán mit lehet kihozni, és mi mennyibe kerül, valóban sokat számít, mert mondjuk akár a Puskás esetében, vagy akár a Kőszívű esetében, akár az Aranybulla esetében, ugye ezek nagy-nagy, úgymond, ahogy szokták ezeket definiálni, nagy állami produkciók, óriási állami támogatással, háttérrel sikerül ezeket létrehozni. Ugyanakkor meg nyilván, és ugye föl is szokták tenni színészeknek, akik ebben részt vesznek, hogy hát biztos csak azért, meg hogy a pénz miatt, stb. Hát ezt gondolom, te is találkoztál vele. És éppen most néztem ennek apropóján, hogy készültem a beszélgetésre, hogy például a Reisz Gábornak ugye most az új filmje, ami ugye óriási sikert aratott a Velencei Filmfesztiválon, meg mindig elmondja, hogy állami támogatás nélkül próbál filmet létrehozni, és fődíjjal jutalmazták. És például ott ő akkor azt mondta, hogy mindenki figyeljen a magyar filmesekre, mert hogy őt most akkor ellenzéki filmnek fogják bélyegezni, pedig szó nincs erről, szó nincs, hogy ő hadat üzenne bárkinek, épp azt kéri tőlünk, hogy beszélgessünk erről, hogy van az, hogy az egyik film nulla állami támogatást kap, és egyébként komoly sikereket ér el, meg hogy van az, hogy más produkciók meg embertelen mennyiségű állami támogatást kapnak. Szóval, hogy te ezzel foglalkozol? Kell ezzel neked színészként foglalkozni? Számít?
Pontosan ezt akartam mondani, hogy és elnézést kérek ezért, tehát mi köze van ennek egy színész, tehát mi köze van ehhez egy színésznek például, hogy tehát mi köze van a péknek ahhoz, hogy a kenyér, amit süt, az milyen lisztből készül. Hát nyilván, vagy hogy az a liszt, az melyik búzamezőről származik. Hát lehet, hogy nem releváns a példa igazán, de most ott tényleg, amikor az ember kap egy ilyen felkérést, hát ne azon kelljen már gondolkozni, hogy Istenem, mit írnak majd rólam a Redditen, hogy a Veréb Tamás most fideszes lett, vagy nem lett fideszes, vagy bármi más. Hát én világ életemben, talán interjúban is most mondtam ki, életemben először azt, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, teljesen mindegy, tehát hogy ez nem is ezzel múlik, mert nekem ez egyáltalán nem számít. Tehát ahogy a magánéletemet is, ettől teljesen függetlenül élem, ha ez egy baráti beszélgetés lenne, vagy egy, mert mint hogy a baráti körömben egy beszélgetés, ott is részemről bárki lehet bármi, hát nekem tök mindegy ez a része.
Nem is ezt a részét akartam behozni, hanem azoknak a színészeknek az aspektusából, akik viszont azt mondják, ha ők elmondják, hogy egyébként hogy gondolkoznak, akkor nem kerülnek be különböző filmekbe,
hát
produkciókba.
Értem,
na, ha már Nagy Ervint említetted, hát ő ennek például klasszikus például nagyon sokszor nyilatkozott erről, hogy ugye elmondta, egyébként felvállalta a véleményét, aminek az lett a következménye, hogy jó pár filmbe, vagy produkcióba, vagy színházba nem
világos
került be.
Persze,
tehát ilyen szempontból
értem.
Azért érint ez titeket és színészeket.
Abszolút. Nem is akarok véletlenül sem ezzel vitatkozni, mert te 100%-ban egyetértek. Az egy másik dolog, hogy szerintem ennél sokkal nagyobb dolgok vannak úgy alapvetően ezen túl. Tehát, hogy most azon töprengeni, hogy mondjuk mi van a filmiparban, miközben az egész országban ugyanez történik. Tehát ezért nagyon nehéz erről bármit is gondolnom, mert szimplán nem, az én életemre ez nem lesz releváns. Tehát én még mindig abban hiszek, hogy az embernek kell, hogy legyen véleménye, kell, hogy legyen egy meg hát előbb-utóbb a nap végén így is, úgyis valahová húz az ember szíve, tehát hogy valahová tartozik akaratlanul is, mert gondol valamit a világról, gondol valamit végsősoron politikáról, és gondol valamit nyilván szakmáról. Most az, hogy mondjuk a Nagy Ervin éppen felvállal egy ilyet, hogy most már tényleg szegényt őt emlegetjük, és aztán mondjuk valahol nem kap munkát, az olyan téren most nem biztos, hogy egy igazán jó példa ebben a kontextusban, mert mellette meg gondolom én nagyon foglalkoztatott a másik oldalról. Tehát itt azért lehet, hogy valamelyik filmről, vagy valamelyik nagy produkcióról mondjuk lecsúszik emiatt. De aztán a másik oldalon egy picit szerintem az élet mindig kompenzálja, vagy kell, hogy kompenzálja, pont az Ervinnél, aki nem vagyok napra kész nyilván az ő életével kapcsolatban, de azért nem véletlenül beszélgetünk róla, tehát nem, ha nem tudnám, hogy ő ki, akkor nyilván nem beszélgetnénk róla, és azért elég sok feladatot kap, ahogy látom, meg csatorna foglalkoztatja, stb. Tehát már mint televíziós csatorna. Tehát ilyen téren én megint csak nem hiszek abban, hogy nekem mondjuk állást kellene foglalnom ebben.
Ja nem ilyen szempontból, csak mint jelenségre voltam kíváncsi, hogy ezt te hogy látod.
Abszolút nem is védekezek, azért mondom, ez csak szimplán ez a gondolatom, hogy én mindig is ebben hittem, hogy szerintem egyszerűen szimplán nem érdemes egy bizonyos pontig, és elhiszem, hogy valakinél mondjuk hamar eljön, és egyszerűen tele lesz a pohár, amikor, ahogy velem is előfordult az utóbbi pár hétben, szeptember elején, hogy egy olyan dolog történt, ami igazából már sok-sok ilyen szakmai tényezőnek az összhatása volt, hogy egy bizonyos televíziós műsorba felkértek, és akkor végül húzták az időt, de ők hívtak, én meg végül beadtam a derekam, majd végül azt mondták, hogy ja, nem kell lesz.
Akkor ez a posztod, amit írtál, ez ehhez kapcsolódik? Épp ezzel szerettem volna folytatni, mert ahhoz képest, amit itt elmondtál, ehhez képest megjelent egy Facebook posztot szeptember 6-án. Úgy kezdődik, kell, hogy idézzek néhány mondatot, elegem van, azért sem hagyom magam eltaposni. Felkiáltójel. Ez most hosszú lesz, nem fogom visszafogni magam, szóval elnézést a nyelvezetért. Ezt azért is mondtam, mert én sem fogom tudni most itt beolvasni. Kettő-három volt benne. Elegem van, hogy mindig magamban keresem a hibát, hiába, miut az eszemet tudom, itt most egy jelző van, keményen dolgozom azért, hogy helyem legyen a színpadon.
Igen.
Nem fogom tudni végigolvasni, mert nagyon-nagyon hosszú, nagyon erős, és eleged van abból, hogy sorra tűnnek el a valódi tehetségek, valódi tartalmak, a minőség. Gyerekek, igen, hát kik ülnek a zsűri székekben, kik vannak minden műsorban, tisztelet a kivételnek, tényleg ilyen világot szeretnénk? Szóval akkor ez miről szól? Mert ugye konkrétumot nem írtál, mindenki elkezdett persze találgatni, hogy mi lehet-e mögött, de azért nagyon erős. Szóval ki akar téged eltaposni, ha már innen?
Azért is emeltem ezt ki, hogy ez egy része volt ennek a dolognak, hogy mondjuk pont egy ilyen helyzet megtörtént éppen velem.
De milyen helyzet, hogy elhívtak valóban, és nem jeleztek vissza?
Hát és mondjuk aztán tegyük azt fel, mondták, hogy van egy nagy produkció, amire mondjuk felkérnek, hogy vagy meggyőznek róla, hogy ezt mindenképp el kell vállalnod, ez egy nagyon jó televíziós produkció lesz. Nagyon szeretnénk téged, majd van egy tárgyalás, van, de mert mit már...
Ha zsűritagnak kértek, akkor feltételezem valamelyik.
Nem zsűritagnak, ez egy teljesen más dolog volt. És azért sem mondok konkrétumot, mert igazából felesleges, mert nem az első volt, és valószínűleg nem az utolsó, saját történet, és tudom, hogy a szakmában amúgy rengeteg ilyen van, hogy valakit már tényleg elvisznek odáig, hogy már szinte írja alá a nevét a papíron, és akkor opp, elveszik elől, hogy bocs, mégse. És nyilván tehát ez több oldalú ez az általam megfogalmazott kirohanás, és nyilván én tudom, hogy itt is ugye mindig bele kapaszkodunk valamibe, tehát az, hogy most kikülnek a zsűri székekben, az összes újság ugye így vette át. Mert hogy nyilván ebből cikket kellett csinálni azonnal.
Hát de erre te is számítottál nyilván, hogyha ezt megírod, ebből
nagyon
cikket
nagyon buta ember lettem volna, ha nem jut eszembe rögtön. Szóval ami engem igazán motivált ebben a kiírásban, az volt, hogy egy picit rávilágítani, és egy picit elhelyezni azt az emberek fejében, hogy én egyébként gondolkodom erről, tehát hogy én ezt látom, ezt a helyzetet, mert nagyon sok olyan visszajelzést kaptam például a szakmában, vagy hát relatíve sokat, néhány olyan visszajelzést kaptam a szakmából, ami arra vonatkozott, hogy hát már ez megy 20 éve, vagy 50 éve, vagy 100 éve, hát most mit most akadok ki ezen? És mondtam, hogy hát elnézést kérek, hogy megfogalmaztam nyilván az én gondolataimat, és hogy én most éppen eljutottam arra a pontra, hogy ezt kommunikáljam mondjuk az én közönségem felé, az én
de
szakmai berkem felé.
Ennek.
Egyébként 100%-osan igen. Tehát, hogy most pont egy olyan dolgot hoztam fel, ami ugye ezt picit támadta, bár ez sem támadás, mert nyilván ez is csak megerősíti azt, hogy hát haver, ez volt már az utóbbi 30 évben, hol voltál? És csak azt tudtam rámondani, hogy igen, én is tapasztaltam, én most eljutottam oda, hogy én ezt megmertem fogalmazni. Ti mikor fogalmaztátok ezt meg, hogy mondjuk a ti közönségetek felé ezt mikor kommunikáltátok? És hát ugye ilyenkor rengetegszer az van, hogy hát ilyet nem lehet, hát nem lehet ezt meg hát balhé lesz belőle, meg nem tudom. Erről az oldalról viszont most egy picit úgy érzem, hogy mintha ellentétbe kerülnék saját magammal, hogy mondjuk politikailag nem akarok állást foglalni, meg mondjuk a filmiparnak a helyzetét nem akarom én megtárgyalni. De a másik oldalról, ami viszont engem meg gyökeresen vagy jobban érint, az abból mondjuk meg kiírok egy ilyet. Viszont azt gondolom, hogy az az igazi visszajelzés, amit mondjuk nem csak a szakmától, de mondjuk a közönségemtől is kaptam, hogy érkezett rá, nem tudom, nem is számoltam, bevallom, mert nem figyeltem egyáltalán az első pár napban, csak visszaolvastam, mert több mint 500, nem tudom hány hosszú reflektálás született rá.
Volt egy másik aspektusa is ennek, ugye most van egy új számod is, el is készült a videóklipja, nagyon klassz, és tényleg nagyon, szerintem nagyon színvonalas.
A minden rendben.
Igen, a minden rendben. Igen, abszolút minden rendben, és ehhez képest ugyanebben a posztban írsz a rádiókról és a rádió játszásról, ugyanazok a dalok mennek körbe-körbe, nekem egy 7 éves dalomat játsszák le néha, az újat mosolyogva meghallgatják, majd elteszik a fiókba.
Pontosan így történt.
Tehát akkor ez erre vonatkozott? Erre a,
részben erre,
erre
is.
A számra. De
akkor, nyilván, amikor
de
az ember
akkor mi lehet ennek az oka? Ezen gondolkozni?
Hogy mi lehet, hogy miért nem játsszak az én dalom? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Visszatérnék az írás elejére, hogy meguntam azt, hogy mindig magamban keresem a hibát. Hogy én azon gondolkozzak, hogy miért szar az én dalom, miért nem lehet azt lejátszani. Tehát, hogy miért kevésbé minőségi, mint mondjuk a XY-nak a dala, ami meg egyszerűen kirobbanthatatlan. Erre nincs válaszom sajnos, tehát hogy ez pont ezért született.
De amikor azt írod, hogy bele tették a fiókba, erre ezt tudod is, ez így történt, hogy betették a fiókba, vagy ez, tehát nem konkrétumról beszélünk, hanem ez egy általános jelenség.
Hát én figyelsz, látni, tehát hogy van egy rádiós premier, amire, tehát úgy néz ki, az ember megcsinál egy dalt. Én szerencsés helyzetben vagyok részben, mert ugye én vagyok a dalszerzője, én vagyok a szövegírója, most például ebben az esetben maximálisan, és mondjuk egy hangszerelőnek vagy egy producernek fizetem ki azt, hogy ezt a dalt abban a formában meg lehessen jelentetni, ahogy végül ez megjelenik. Tehát a hangszerelés szép legyen egy mixmaster, nem tudom, ez néhány százezer forintos költség. Ha már így csak azért mondom el, hogy mi az, ami mondjuk egy picit epéssé teszi ezt a részét a produkciónak. Majd utána leforgat hozzá az ember egy szerintem egyébként egy szemet gyönyörködtető videóklippet, nyilván sok-sok százezer forintért megint csak, tehát millió forintos költségért, ami természetesen hát nyilván egy terméket is kell, tehát hogyha most nem dalról beszélgetnénk, hanem egy fésűről, akkor ugyanez lenne valószínűleg, hogy reklámfilmet kell neki forgatni, stb. Ezt az ember vállalja. És akkor utána mondjuk elmegy egy rádiós turnéra, hogy ez mindenáron milyen jó lesz, hogy majd a dalomat fogják játszani, stb. És ez ugye most nem egy dal, amiről beszélgetünk, hanem az utóbbi, nem tudom, 5-8. És aztán befogadják a rádiók, és mosolyogva meghallgatják, csinálunk egy nagyon hasonló interjút, az ottani riporterrel, szerkesztővel, aki tényleg végighallgatja a dalt, nagyon tetszik neki, baromi jó, hú, hát ez micsoda dal. Majd rákérdezek én már ugye dörzsölten és kicsit pikírtul a kint az előtérben, hogy na is fogjátok játszani a dalt? Persze, bahogy
és aztán nem
persze,
jártak.
Persze. Snit, nem tudom, 2 hónap múlva ránézek van egy ilyen, hogy mit a mostszól.hu, vagy nem tudom, rádió, akármi. És akkor látom, hogy bizonyos rádiók mondjuk játsszák-e, vagy nem játsszák ezt a dalt. És nyilván azt látni, hogy, és nem kell ígéretet tenni, nyilván nem lehet minden dalt játszani, nem lehet minden előadótól játszani. De hát nyilván azért az, azt gondolom, hogy valahol az ember részéről egy dalszerző részéről egy jogos felháborodás, hogy mondjuk, oké, az én dalomat nem játsszák, mert mit tudom én, nem odavaló, vagy nem jó dal, vagy nem úgy sikerült, vagy bármi, ha ezt így gondolnám. De amikor meglátod a palettát mellette, hogy amúgy meg mit játszanak, akkor azt mondod, hogy na jó, azért ebbe igen, biztosan zenei... nem fért volna be uh-huh. az a minőségű dolog, amit mi csináltunk az én produkciómmal, ez a minőségű dolog meg belefért.
Tehát... Ha már itt tartunk, és ez azért jó, hogy a minőséget említed, mert az, hogy milyen mondjuk a magyar zenei élet, vagy a popkultúra, vagy ilyesmi, ugye erre, most például alakult a Petőfi Zenei Tanács, amely kifejezetten ezt tűzte ki célul, hogy jobbá kell tenni a magyar popkultúrát. Tehát, hogy ezekre a jelenségekre is föl kell venni a figyelmet, és több profi zenészek vannak benne, például biztos láttad te is, Ferenci György, Ferenc Károly, Kovács Ákos, Müller Péter, Szijjámi, Nagy Feró, Tátrai Tibor, tehát nagyon széles a nagy öregek, vagy hogy mondjam, a nagy igen. klasszikus zenészek. Szerinted mondjuk egy ilyen probléma, amit te itt felvetettél, ez mondjuk feladata egy ilyen grémiumnak, és hogy lehet jobbá tenni? Mert hogy ezek szerint lenne mit javítani.
Nehéz állást foglalom ezen a téren, azért, mert nem tudom nem meghallani, hogy közben te is azt mondod, hogy jobbá tenni a magyar
zenét. Ez az ő nyilatkozatokból lettem
tudom, ki. Igen. Nem kötözködni akarok, csak hogy muszáj ezen elgondolkoznom, hogy bajban van, tehát hogy az
amit
a gond,
elmeséltél,
hogy rossz
minőségű... az alapján lehet, hogy lenne erre annak, hogy lehet jobbá tenni.
De nem, tehát a jobbá tevés az inkább az a kérdésem, hogy mit kell jobbá tenni. Tehát, hogy a zenékkel van a gond? Tehát tehát maga a zeneipar tart rossz irányba? Vagy éppen ennek a csatornái, és az, hogy ezek valóban úgy vannak-e válogatva, és azt gondolom, hogy egy ilyen bizottság gyakorlatilag, akik ezt megítélik. A zene egy szubjektív dolog. Tehát a művészet egy...
A művészet maga szubjektív,
a kultúra egy valahol egy szubjektív dolog sajnos. Tehát én nagyon sokszor elmondom magamban. Ezt is kiventilálom, hogy nagyon sokszor azt érzem, és ez nem csak a csalódottság mondatja velem, hanem az, hogy sokszor azt érzem, hogy bárcsak mondjuk sportoló lennék, ami szintén rengeteg munkával, rengeteg energiával jár, napi szinten kell iszonyat sok mindent beletenni, de aztán amikor odaérsz, hogy te vagy a leggyorsabb a világon, vagy te úsztál most a leggyorsabban, akkor ott az nem egy szubjektív dolog. Akkor ott azt mondják az emberek, hogy lehet azt mondani, hogy én utálom ezt az embert, ezt a sportolót, de azt nem mondhatod, hogy nem ő úszta leggyorsabban a világcsúcsot. Mert vagy a mellúszásban a nem tudom mit. Nálunk ez egy sokkal nehezebb, egy sokkal toxikusabb érzés, hogy akármilyen jót csinál az ember szerinte, és akármennyire törekszik a minőségre, akármennyi energiát tesz bele, pénzt, tudást, tehetséget, utána a nap végén mégis az simán előjöhet, hogy mondjuk nemhogy a tényleg Mari néni bivaj pusztán azt mondja, hogy ez nem jó dal, mert nekem nem tetszik, hanem hogy még mondjuk egy ilyen szakmai bizottság azt mondja, hogy nem tetszik, mert ez egy szubjektív dolog. Na, tehát mi alapján ítéljük meg,
az alapján valami... meg lehet ítélni, ugye erre az szokott lenni mindig a válasz, hogy a koncerteiden tömeg van, ott vannak az emberek, van rá igény, bocsánat, és hogy még egy picit a színházra is visszatérjük meg a zenéhez, hát ha csak a Puskást nézzük, vagy ha csak a Kőszívűt nézzük. Mondjuk a Puskás ilyen szempontból klasszikusabb példa. Nagyon régóta egy nagyon nagy siker. Tehát, hogy mondjam, a közönség részéről van visszajelzés arra, igen. hogy erre mondjuk van igény.
Abszolút.
Tehát ugye ezt csak arra mondtam például, hogy lehet azért mérni objektíven ezt is, mert hát az eladott jegyek száma az szintén
számít,
objektív.
Abszolút számít. Olyan téren, hogyha a kultúrát így akarjuk definiálni, vagy így akarjuk egy picit a saját gondolatunk alá hajtani, hogy igen. Nyilván az, és mondom még egyszer, én magam sem tudom azt mondani bizonyossággal, hogy ez a zene jó, ez a zene pedig nem jó. Nyilván vannak olyan alapkövek azért, aminek szerintem, vagy gondolom, hogy például egy dalnak meg kellene felelnie. Most itt például gondolok, ha már szövegírásról van szó, rímképletek, annak az adott információnak a mélysége, vagy éppen frappánsága. Tehát nem muszáj ugye minden dalnak világot megváltani, de az legalább legyen akkor baromi frappáns. Az legyen olyan, hogy azonnal az ember dúdolja, énekli, eszébe jut, nem tudom. Az én egyik kedvenc dalszerzőm és előadóm, Molnár Ferenc Karamell, nem véletlenül a 20. éve van szerintem, vagy hát én mondhatom, hogy álló csillagként tényleg a magyar könnyűzenében. Részben azért, mert iszonyú a minőségi az a munka, amit ő csinál. A stúdióban, a színpadon, tehát megkérdőjelezhetetlen. Mellette itt van például egy nagyon mai, nagyon friss példa, Azaria, aki ugye iszonyatosan hirtelen lett.
Nem lehet rá egyet kapni.
Nem lehet rá egyet kapni egy olyan koncerthelyszínen, ahol még soha az életben nem volt magyar előadónak koncertje, és 46 ezer férőhelyes. Amik olyan számok, hogy most ugrásszerűen lépünk ugye a sportarénától, ami a 10 pár ezer létszám, ami szintén egy álomszerű dolog egy magyar előadó számára, hogy mondjuk oda eljusson, és mondjuk ott tudjon néhány szor koncertet adni az életében. És akkor mondjuk itt van egy ilyen fiatal srác, akire egyszerűen megmagyarázhatatlanul tömegek mozdulnak meg. És nyilván ezt vitatni, és itt egy picit azért nagy részben egyetértek azzal, hogy amire jegyet vesznek, az egy objektív dolog, az mutat valamit, arra van igény. Csak nyilván itt visszatérve a televíziós részre, nagyon sokszor beszélgettem már televíziós producerekkel arról, hogy nagyon pimaszul bevallom, hogy van-en, tehát tényleg erre van igény, hogy tortával dobáljuk egymást, és tényleg ezekre a szereplőkre van igény, akit iszonyatosan felkapnak, kineveti az egész ország, aztán 3 év múlva kiköpi, tehát ez tényleg kell? Tényleg, tehát hogy melyik irányba viszi a közízlést, a kultúrát, az emberek értelmi színvonalát, ez melyik irányba befolyásolja, és azt mondták, hogy erre van igény. És akkor mondtam, hogy biztos, hogy nem fordítva van ez, hogy arra lesz igény, amit mutatunk? És itt visszatérve nyilván a Azariára például, aki egyébként egy abszolút érthető, egy abszolút releváns, vagy egy jó példája ennek a helyzetnek, hogy itt van egy fiatal srác, aki nagyon tud reflektálni a mai világra, aki olyan szerintem, és most ezt egy abszolút jó értelemben hozom fel, ha bármelyik mai gimnáziumban letennék, hát eleve 21 éves, szóval nem nagyon lógna ki, de hogy az öltözködése, a stílusa, az attitűdje, az, hogy ő ahogy hozzáll az élethez, az teljesen abszolút beleillik abba a középiskolás rétegbe, ahonnan majd végül 46 ezer jegyet megvesznek a Puskás arénába. És mellette itt jelezném is, mielőtt ezt nem akarom eltagadni, hogy egyébként rengeteg idősebb generációs, vagy régebbi generációs rajongója is van. És ez egy csodás dolog. Nem elvitatva azt, hogy egyébként egy jó zene, egy jó dolog, amit ő csinál. De igazából azt mondani mondjuk, hogy ő neki van létjogosultsága, és innentől kezdve igazából mellette gyakorlatilag senkinek nincs a magyar könyvzenében.
Igen, ez egy nagyon régi dilemma, igen, amit a médiában is említettél, hogy a téma határozza meg a nézettséget, vagy fordítva, ugye nagyon, nagyon régóta, és egy teljesen jós és jó felvetés ebből a szempontból.
Nincsenek igazán értelmiségi vetélkedők, nincsenek kulturális vetélkedők, szinte egy sincs. Tehát, hogy azok a, nincs már ugye a legyen ön is millió, most nem akarok ilyen példákat hozni, de hogy ezeknek is az aránya szerintem, ami nagyon megváltozott. Hogyha van egy vetélkedő, akkor ott is csak maximum ügyességi feladatot lehet csinálni, mert azon tudunk nevetni, azon lehet közben oda böfögni 3 valami pimasz dolgot, és akkor megint csak, tehát hogy szerintem nem, ilyen téren nem jó az irány. És nem azt mondom, hogy azokra nincs szükség, hanem mellette szerintem engem érdekelne. És én nagyon szeretem például a Génius című műsort, a Gundel Takács Gáborral, ami egy tehát így nézem, tátott szájjal, hogy úristen, ezek az emberek hogy tudják ezeket a dolgokat, ami számomra teljesen idegen. És minden témában otthon vannak. Tehát, hogy kellene az a példaállítás is, szerintem, ahol azt láthatjuk mondjuk a televízióban, hogy hogy basszus, milyen jó, hogy ezek az emberek ilyen.
Egyébként csak egy gyors kérdés még a végére. Most jó is, hogy említetted a példát, mert a Puskás mondjuk ilyen szempontból, Puskásnak a története, az ő egyáltalán az ő élettörténete, az, hogy ő honnan indult és mit ért el, és hát a mai napig is gyakorlatilag az egyik legismertebb magyarként emlegetik a világban, és ennek a ebben részt venni, ezt a szerepet vinni, ez azért ebből a szempontból fontos nyilván, nem, hogy ez egy olyan üzenet, ami számodra is van, összefér a te felfogásoddal, a személyiségeddel is talán.
Nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy ha már szabadúszás, akkor is ilyen, nem is tudom, ilyen, mindjárt keresek erre egy jó szót, majd kivágjátok, hogy ha már ennyire nagy magabiztossággal állok saját magam mellett és a döntéseim mellett a szakmában, hogy mondjuk én válogatni merek szerepek között, akkor mégis mi alapján teszem? És hogyha meg kellene fogalmaznom, akkor valószínűleg ez lenne az, hogy egyrészt azt amellett, hogy ez óriási lehetőségnek tartom, hogy egy ilyen volumenű előadásban, egy ilyen volumenű főszerepet eljátszani, azon nem nagyon gondolkozik az ember. Kivéve, hogyha annak az embernek a története esetleg mondjuk nem méltó, vagy kevésbé méltó arra, hogy elmeséljék. És mondjuk én úgy érzem, amikor kiállok a színpadra, hogy de jó, hogy most ennek az embernek a bőrébe belebújhatok, és az ő történetén keresztül mutathatok egyfajta értéket, egyfajta gondolkodásmódot. És a Puskás a musical a kőszívűben a baradlai fiúknak a története egyértelműen ilyen. És az, amikor én most egy másik példát hozom, mondjuk, amikor Baradlai Jenőként állok ki, és vállalok mondjuk egy olyan helyzetet, egy olyan, valószínűleg mindenki olvasta ugye a Jókai regényt, most úgy kezelem, vagy látta az előadást.
Legalábbis tud róla.
Valamelyiket, igen, vagy a filmet, akkor azt gondolom, hogy tudja, hogy miről beszélek, hogy olyan történeteket megmutatni a világnak, amik valóban érdemesek arra, hogy ezeket elmeséljék, és ebben szerintem ez az egyik legnemesebb része annak, amikor választhatok azok közül. Tehát a szabadúszásnak a legnemesebb része ez.
Hát nagyon szépen köszi. Annyit azért áruljunk még el a nézőknek, hogy közben itt volt végig velünk Kolbász, a te kutyusod, aki elképesztően profin. Hallgatta végig az
interjút. Csak azért, hogy a cukiságfaktor kirobbanjon, ezért megmutatom a kamerába is, hogy látom.
Köszi szépen.
Éppen alszik,
de nagyon-nagyon profin vette itt az akadályokat, és végig itt volt velünk, és nagyon türelmesen hallgatta. Igen, ő most...
Ő róla van szó. Igen.
Ő Kolbász.
Ő egy igazi művészkutya.
Művészkutya?
Nagyon tudja, hogy mit kell csinálni. Látod, nem volt egy szava se, úgyhogy nagyon, mondj nagyon valamit gyorsan, Kolbi.
Jaj, Kolbi.
Nagyon ugye... meglepne, hogy megszólalom.
Itt megszólalom most. De nagyon nézem, és abszolút profin figyeli az eseményeket, és részt vesz. Viszed ők mindenhova, kutya. Ugye?
Magaddal. Nagyon sokszor, igen. Ahová csak lehet.
És mindig ilyen nyugis, mindig nagyon ilyen békésen. Ugye őt mesélted, hogy nem te vagy az első gazdája, hanem
a negyedik
gazdája vagy.
Ő egy örökbefogadott kiskutya, és a legszerencsésebbek vagyunk, hogy ő került hozzánk, mert mint látjátok, nem egy vadállat, tehát hiába Rottweiler és nem is tudom milyen Bernáthegyi keverék.
Tényleg? Ezt nem gondolom. Ezt azért távolról se gondolta volna, szerintem senki persze.
De hogy a habitus az teljes mértékben egy ilyen nyugalomsziget, úgyhogy mint látjátok, nagyon...
Nagy sikere volt itt a szerkesztőségben, és úgy gondolom minden, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt át a Selfie. Várom önöket majd legközelebb is, viszontlátásra!